Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hogyan látják a világot a mai sikeres Z-generációsok vagy 20 évesek? Boldogabbak-e az idősebbeknél, vagy nekik is megvannak a maguk problémái? És hogyha már itt tartunk, akkor arról is beszélgetünk ma, hogy mi a helyzet azokkal, akik viszont nagyobb traumákat élnek át, nagyobb traumákkal kénytelenek szembesülni, nekik milyen segítségre van szükségük, és hogyha a jövőbe tekintünk, akkor még arról is beszélgetünk majd, hogy mit hoz a távoli vagy a közelebbi jövő, úri huncutság lesz-e esetleg pszichológushoz járni, ha itt lesz velünk az AI. Tehát sok mindenről lesz ma szó. Vendégem a stúdióban Kiss Tamara, mentálhigiénész szakember, pszichológus, aki egyébként két gyermekes anyuka, és az üzleti oldal mellett 2015 óta háborús veteránokkal, illetve az őket ért traumákkal is foglalkozik. Tamara, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szia!
Én onnan kezdeném, hogy te egyáltalán nem választottál egy könnyű szakmát, és elég például a háborús veteránokra gondolni, azért ez egy elég kemény része, ha a pszichológiáról beszélünk. Hogyan kezdődött nálad? Miért ezt a pályát választottad?
Érdekes módon a magánéleti választásommal kezdődött. Én hozzám mentem egy akkor amerikai katonához, és egy légibázison találtam magam, egy olyan helyen, ahol nem beszéltem a nyelvet, és teljesen ott voltam kiszolgáltatva igaziból a férjemnek, akit egy éve ismertem, és körülnéztem, és rájöttem, hogy nem én vagyok az egyetlen ilyen ember, aki ilyen cipőben jár. Nagyon sok ilyen katona feleség volt, akik egy éves ismeretség után odamentek, és láttam, hogy én egy nyugati kultúrkörből származom, azok az emberek általában nem, és mindenki ott van ezekkel a aktív katonákkal, mindannyian ott vagyunk egy párkapcsolat kezdetén, úgyhogy nincsen munkahelyünk, nem ismerjük a nyelvet, és esetleg a párjainknak hatalmas traumákkal kell megküzdeni, és innen kezdődött a szerelem, hogy segítsek másoknak is ebben, ahogy kerestem a saját utam, és először létrehoztam egy programot a katona feleségeknek, hogy ők be tudjanak illeszkedni, és később jött ugye, hogy elkezdtek beszélni, hogy hallottam, hogy igaziból otthon milyen jelenségekkel kell megküzdeniük, úgyhogy teljesen védtelenek, hogy nem tudják, miért ébred fel a férjük, mi minden történik, mind mennek keresztül, és ahogy elkezdtem a mesterképzésemet pszichológiából, úgy egyre közelebb kerültem ehhez, és akkor a katona feleségekből egyértelműen tovább mentem a katonák felé, és ebben képeztem tovább magam, és velük foglalkoztam.
És hát ez a vonal, ha jól tudom, akkor amellett, hogy azóta már ugye kinyílt, vagy kitágult a világ, ez a vonal megmaradt, mert ezt egyfajta ilyen küldetésnek, vagy segítségnyújtásnak éled meg, hogy ez egy ilyen must have?
Amerikában a populációnak nagyon nagy százaléka ment valamilyen módon keresztül a katonaságon, vagy úgy, hogy feleség volt, vagy úgy, hogy egy időben szolgált, és ezek az emberek utána 5 év után, 4 év után, 20 év után kikerülnek a társadalomba, és elkezdenek az üzleti szférában dolgozni, de mivel látják, hogy nekem van ezzel tapasztalatom, vagy mondjuk a szüleik voltak katonák, ez egy egész más milliót képez, tehát amikor engem választanak, akkor tudják, hogy én tudom, hogy mit jelent ez.
Tehát hiteles vagy számukra.
Igen, hiteles vagyok számukra, hogy tudom, mit jelent az, hogy nem voltak úgy barátaid, mindig menni kellett, nem volt ott apukád, anyukád. Tehát ez úgy formálja az embert, amihez kell tudni, hogy hogyan hozzányúlni, vagy teret tartani egy embernek, és így gyakorta ezek az emberek is keresnek meg. Akkor is, ha már például egy civil szakmában vannak.
Gyakorlatilag akkor feltaláltad magad egy nagyon nehéz helyzetbe, de ezt hogyan élted meg akkor?
Ez egy nagyon érzékeny kérdés, köszönöm szépen, hogy megkérdezted, ezt úgy éltem meg, hogy itt vagyok, nem beszélem a nyelvet, hogy leszek én szakmailag valaki, hogy fogom én itt megtalálni magam, és rájöttem, hogy nekem még jó helyzetem van, mert én diplomásként nyugati kultúrkörből jöttem.
Milyen végzettséged volt?
Nekem akkor volt egy kommunikációs és egy német nyelvtanári végzettségem Magyarországról, angolul nem nagyon tudtam, de azt úgy megtanultam. Tehát én egy szerencsés helyzetben voltam, egy jó kapcsolatban, de nagyon sok katona feleség úgy volt, hogy se a nyelvet nem beszélte, semmit nem csinált, lehet, hogy éppen valami olyan munkában volt, ami a szervizindustriból jött, és találkozott valakivel, aki egy amerikai katona volt, szerelembe estek, és eljött vele. És ott van védtelenül egy 18-19 éves emberrel, akivel ugyancsak felkészületlenül házasodott össze. És tudtam, hogy ahhoz, hogy nekik jobb legyen az életük, ki kell találni valamilyen programot. És így segítettünk nekik barátokat keresni, a munkát keresni, így eligazítottuk őket. És amikor én ezt a programot kitaláltam, akkor igaziból az Air Force megengedte, hogy folytassam az ő kereteiken belül, és így jött ez az egész.
Igen, erre lettem volna kíváncsi, hogy milyen fogadtatása volt ennek, tehát hogy azért teljesen kívülállóként, külföldiként ebbe bekerülni, ehhez szakmai tapasztalat, iskolai végzettség, sok minden kellett.
Ez úgy kezdődött, hogy elkezdtem önkénteskedni egy olyan szervnél, aminek az a neve egy Airman and Family Readiness Center, ami direkt azért van létrehozva, hogy a családokat segítse, és a katonákat, a tranzíciót, amikor elmennek, mikor megjönnek, és én ott önkénteskedtem, és miközben én ott önkénteskedtem, kitaláltam azt a programot, megírtam, és megmutattam nekik, és akkor megengedték, hogy az ő kereteiken belül én elkezdjem ezt csinálni, és utána egy non-profit organizationnél kaptam munkát, hogy ezt akkor már így legitim módon csináljam, és akkor karrier tanácsadóként és ilyen katonafeleség liaisonként működtem.
Igen, tehát akkor először a karrier tanácsadás jött, később a veteránok,
igen.
És most meg már viszont az üzleti oldal.
Igen, igen.
Tehát,
igen.
Hogy a pályaéved az ilyen irányba ment, találtál igazából egy teljesen új szakmát és hivatást magadnak, ha jól értem.
Igen, ott kint, igen.
15 évet voltál kint.
Igen.
Miért jöttetek haza, vagy jöttél haza?
Ez is nagyon érdekes, és így témába fog vágni egy kicsit később, azért, mert született két gyerekem, és szerettem volna, ha a magyar kultúrát is megismerik. Nekem nem lett volna jó, ha csak amerikaiként nőnek fel, és szerettem volna nekik megadni minél több szeretetet, ami ugye itt volt a nagymama, a dédmama, az unokatestvérek.
A család, a gyökerek,
igen,
a kötődés.
A család, a gyökerek és a kultúrának a megismerése is fontos volt.
Nyilván fontos az, hogy az amerikai kultúrkörben is nagyon sok pozitívumot megtanulhatunk, vagy megtanulhatnak a gyerekek, akár te is hozol onnan rengeteg mindent. Mi az, amit értékként magaddal hoztál?
Egy igenlő attitűd. Amerika az az igen országa. Itt gyakorta azt veszem észre, hogy az első válasz az az, hogy hát nem, vagy nem tudom, vagy nem lehet. Ez a így rátelepszik egy kicsit a társadalomra, úgy érzem még mindig. Amerikában ez egy igen. Tehát amikor így nekiállunk bárminek, az egy valószínűleg egy igen.
Igen, és utána majd elgondolkodunk rajta, hogy valahogy majd megoldjuk.
Nem mondjuk azonnal rá, hogy igen, de nem az van rajtunk, hogy hát ezt jó lenne csinálni, de ezért és azért ezt nem lehet, hanem ezt jó lenne csinálni, és mindenki úgy van vele, hogy na nézzük meg, próbáljuk meg, hát ha, és ha nem megy, akkor abba hagyjuk. Ez egy egész más attitűd, ami ott van.
Jelenleg itt vagy Magyarországon, ugye azt mondtad, és egyébként az Egyesült Államok legnagyobb cégeinek alkalmazottaival foglalkozol, mert hogy az üzleti irányba is elindultál, és akkor beszéljünk a Gen Z-ről, vagy milleniálokról, tehát a Z-generáció képviselőiről, mit tapasztalsz, milyen elakadásokat látsz esetükben?
Köszönöm a kérdésedet, egészen más, mint mondjuk egy Gen X-nél, vagy egy boomer generációnál tapasztaltunk. Már olyan dolgok jönnek számításba itt, amit úgy gondolnánk, hogy sokkal később éri el az embert az élete során, például a burnout. Tehát nagyon sokkal találkozom már most, akik ki vannak égve, 30-as
azt mondod,
éveik.
20-30-asok már ott tartanak, hogy vége?
Égve. Hát nem
nyilván
olyan módon.
A szakmailag.
Igen. Igen. Tehát nem olyan módon látjuk ezt a kiégést, mint valakinél láttuk egy 50 éves embernél régebben, vagy 55 évesnél, hogy olyan sokat dolgoztam, nem szeretnék bejárni. Teljesen más itt a kiégés. Még csak azt sem mondhatnám, hogy a krónikus stressz, hanem inkább egy az élet céloknak olyan módon való átértékelése, hogy én mindent jól csináltam, én nagyon sikeres vagyok, én megtenetettem azokat az anyagiakat, amiket szerettem volna. Igazán az, hogy még többet teremtsek, nem elégít ki. Mindent láttam, amit szerettem volna, rendszeresen utaztam, itt vagyok 30 éves, még mi lehet, igaziból még lehet egy gyerekem, de már most látom, hogy a többieket sem teszi boldoggá, és ott állnak, hogy mi van még, tehát mi az, amit még elérhetnék, de már így rajtuk van, ugye ez az arany golden handcuffs-nak szoktuk mondani, arany billincsnek, tehát az, hogy ott hagyják ezt az egész életstílust, és visszamenjenek valami egyszerűbbe, és feladják azt a fajta kereseti lehetőséget, amivel ezek a
az
nagy cégeknél.
Ezt
azért nem tudják elképzelni, hogy innen elmenjenek, de hogy nem boldogok, az is biztos. És hogy elképzeljenek még 20 évet így, az is nagyon nehéz. Ezért nagyon sok látjuk, hogy szeretnék ezt kombinálni, és egyébként a cégek ezt egyre inkább meg is engedik, de ez alatt azt értem, hogy például digitális nomádok lesznek, megpróbálnak többet utazni, máshová vinni ezt az egészet, helyileg mindenfélét megnézni, de amikor már mindent megnéztünk, már voltunk digitális nomádok is, már minden fesztivált bejártunk, minden tapasztalást kimerítettünk, és mondjuk vagyunk 35 évesek, akkor ez nagyon nehéz lehet kitalálni, hogy akkor innen hová menjünk tovább.
Igen, olyan furcsa ezt hallani, mert igazából nagyon jó dolguk van, mindenük megvan, tehát, hogy látszólag ők nagyon sikeresek, nagyon jól működnek az életben, mindent elértek, és mégis boldogtalanok. Mit tud ilyenkor a pszichológus tenni?
Én azt sem mondanám igazán, hogy boldogtalanok, inkább azt mondanám, hogy kérdésfeltevők. Ami szerintem nagyon jó, mert gondolkodó emberek, tehát nem arról van szó, hogy veszek még egy nagyobb autót, és a hedonikus treadmillt vagy futópadot továbbra is kimaxolom, és veszek még valamit. Tehát nagyon jó, hogy ők ezt a kérdést felteszik, és nem többet, meg jobbat, meg nagyobbat akarnak. Csak nekem, mint szakember is egy nagy kihívás, hogy találjam meg, hogy mi az, ami még segíthet. Én mit tudok nekik mondani? Én meghallgatom őket, és én megértem, hogy ők mit szeretnének. Nem tudom jobban náluk, ez ugye az első aranyszabály, és ott találkozom velük, ahol ők vannak, ez a második aranyszabály. Azt szoktuk mondani ilyenkor, ha nem tudsz a szenvedélyednek élni, mert most már ebben vagy jó, és ez teremti meg azt az egzisztenciát, ami neked fontos, akkor nézzük meg, hogy mi az, ami még érdekelhet. Nem kell, hogy fekete-fehér legyen, ha mondjuk te mindig szerettél volna a kezeddel dolgozni, és érdekel az asztalosság, akkor miért nem kezded el azt, hogy megnézzük, milyen az, ha elmész egy olyan tanfolyamra, ahol megtanulsz asztalosnak lenni. Ha nagyon szeretsz mindig valahová menni, de most nem tudsz, és az új dolgok, ugye itt a dopamin, meg az új tapasztalatok szerzés az általában az nagyon fontos itt, akkor nézd meg, hogy minden hétvégén, 2-3 napra hová tudsz elmenni, hogy azt a csodát, amit te szeretnél magadban megtalálni, hogyan tudod ezek alatt a 2 nap alatt kielégíteni, és várni a következő 2 hetet, amikor el tudsz menni, és egy nagyobb országot fel tudsz fedezni.
Itt, hogy el tudjuk képzelni, itt a legnagyobb cégeknek a menedzsereiről beszélünk?
Menedzsereiről, középvezetőiről, tehát itt ilyen nagy cégekről van szó, akik a Fortune 500-ban vannak, nem nevezem őket nevén, de ezek mind nagyon sikeres emberek, tudnak hol lakni, tudnak mit enni, rekreálódni tudnak, megvan az autójuk, tudnak félretenni, ez mind megvan.
Ezt talán innen mi nem is, vagy sokan nem is értik. A teljesítménykényszer az viszont gondolom nagyon jelentősen befolyásolja ezt a fajta életvitelt. Ebben hogyan tudsz?
Igen, ez
segíteni.
Meg a másik, hogy hatalmas nyomás van rajtuk, és főleg akkor, ha olyan szektorban vannak, hogy a termelőszektorban, már pedig most leginkább azokat szokták megtartani, mert tudjuk, hogy tech layoff volt, tehát egy csomó embert elengedtek, mert mindenki próbált azt, hogy ha nem termelsz pénzt, akkor már nem szeretnének megtartani. Facebooknál, Googlenál, TikToknál, mindegyiknél volt ez. És hát nagyon nyomás, és hatalmas, én látom, hatalmas követelményeket tesznek rájuk, olyat, hogy nem is tudják, hogy fogják elérni azt, és nagyon teljesítményorientáltak, tehát nem úgy van, hogy csak elmennek egy állás interjúra, megszerzik az állást, és ott elvannak, hanem minden egyes évben, ahogy ők is szeretnének nőni, és ők is nagyon orientáltak afelé, hogy minél följebb menjenek, a cégek is nagyon orientáltak. Tehát nem lehet az, hogy na, most egy évig ezt csinálok, meg azt csinálok, és akkor meglátjuk, mi lesz, ilyen nincs. Minden negyed évre, minden fél évre, minden évre megvan a cél, és akkor lehet előrelépni. Majdnem, hogy garantált az előrelépés, mert csak úgy kaphatják meg a cégek is ezeket a tehetséges fiatalokat, ha mutatják már, hogy miként fognak előrelépni, de azért nagyon sokat le kell tenni az asztalra. És hát ez a nyomás is rajtuk van, teljesítménykényszer is rajtuk van, egyre többet dolgoznak, ezzel együtt kell élni, vagy elmennek egy olyan állásba, ahol nem profitorientált, például nem salesben vannak, vagy nem marketingben vannak, vagy nem a Facebooknak a hirdetéseit adják el, de akkor tudniuk kell, hogy a kereseti lehetőségük is ezzel szemben csökkenni fog.
Mi az, ami neked kihívást jelent, hogy ezekkel a fiatalokkal foglalkozol?
Leginkább a kapcsolati és kapcsolódási nehézségeik, mert én abban látom. Mert ezeket a többi dolgokat, mivel ők már most is sikeresek és
készen
ügyesek,
vannak a munkavilágában.
Igen, igen, igen.
De vannak olyan elakadásaik, amikben azt látod, hogy segíteni kell.
Igen. Tehát eleve az, hogy teret kell nekik tartani, és nagyon sok emberben, hallom ezt gyakran másoktól, hogy akkor az amerikai társadalomban az a baj, hogy nincsen barátjuk. Ez nem igaz. Vannak barátaik, és a magyar embereknek is vannak barátaik, de amit én a barátomnak elmondok, az teljesen más, mint amit egy pártatlan, az én sarkomban álló pszichológusnak elmondok. Tehát máshogy értékelik ezt az egészet, és én ezt nagyon szent szakmának tartom ebből a szempontból. Amit én látok, amik a nagy nehézségeik, ugye az önértékelés és kapcsolati problémák, kapcsolódási nehézségek. A Gen Z-nél és a millennialoknál nagyon látom azt, hogy ők leéltek egy 5-10 évet, most már akár 15-öt is abban, hogy eldobhatóak vagyunk, mert mindig van új, mindig van jobb, senki sem szeretne elköteleződni, és amikor már az ember 20 éves, és mondjuk most már mindent jól csinált, és most már 30 éves, és szeretne egy kapcsolatot, ami nem fél évig tart, akkor ez nagy kihívás tud lenni, hogy nem szerezte meg azokat a tapasztalásokat, amiket egy egyéves, kétéves, hároméves kapcsolatból megszereztünk, nem szerezte meg azokat a verbális cue-kat, hogy mikor működik valami, mi nem. Lehet, hogy éppen túl vokális, ha nem tökéletes valami, nem csiszolódtak össze. De most innen viszont, amikor szeretnének elköteleződni, nagyon nagy deficitjeik vannak.
Most itt egy bizonyos generációról beszélünk, és az Egyesült Államokról, de ez szerinted mennyire globális jelenség?
Szerintem egyre inkább, csak kicsit később gyűrűzik ide be. Ha megnézzük, Magyarországon is már egész más, ahogy a Gen Z kötődik, egészen máshogy találkoznak, mások az elvárások, ők is nagyon...
Hát sokszor már úgymond járni sem akarnak.
Nem.
Barátok.
Nem. Igen, járni sem akarnak barátok, lehetünk mással is, ugye a situationship az, ahol mindenki van, az igaziból annyit tesz, hogy igaziból együtt vagyunk, csinálunk egy csomó mindent együtt, de azért ne gondold azt, hogy összetartozunk, és felelősséget meg elköteleződést ne kérd tőlem.
Egyébként a felelősség a kulcs?
Szerintem inkább az elköteleződés, és az, hogy én saját magamat mennyire nyírbálom meg ahhoz, hogy neked is jó legyen. Itt szerintem az individualizmus az.
Ami az X meg az Y generációnál még nem, hogy nem volt jellemző, hanem pont a fordítottja volt.
Igen.
Egy picit inkább egy ilyen alárendelődő szerepkör, és elsősorban a nőknél.
Igen.
Te inkább nőkkel foglalkozol egyébként?
Mind a kettővel.
Tehát ugye ez nem csak a nőket jellemző probléma, amiről beszélünk, a felelősség, illetve az elköteleződés.
Igen, igen. A férfiak, akikkel dolgoztam ebből a generációból, náluk az volt, hogy hát 3 éve együtt vagyok a tökéletes barátnőmmel, de szeretnék mást is, mert nem elég az a szexuális kapcsolódás, ami kettőnk között van, szeretnék még, meg különben is mi van még, amit nem tapasztaltam meg. Tehát nincs olyan, hogy én elég jó vagyok, olyan van, hogy mi van még, ami talán még jobb, de eldobni sem szeretnélek. Tehát nem az van, hogy itt van egy szakítás, hanem az, hogy te miért nem akarod, hogy nekem jó legyen? Én szeretnék mást is kipróbálni, nem fog semmit jelenteni. És akkor ott van szegény lány, azt gondolta, hogy minden rendben van, de mégiscsak azt érzi, hogy nem elég.
Ezt, és akkor belemegy a játékba?
Belemegy a játékba. Ezt a nem elég dolgot, ezt úgy is érezzük, hogy találkozunk valakivel, együtt vagyunk, mint egy ilyen drog, nagyon magas hőfokon éljük ezt az egészet meg, mert az ember így hozzászokik ehhez a dopamin szerotonin hájhoz, és ezt is keresi. És ez egy picit ugye változik, és jön a kötődés, és mondjuk oxitocin átveszi ennek a vezetését egy kicsit jobban, az már nem ugyanaz a háj. Ez olyan, mint hogy heroin helyett metadont kapunk, és ezek az emberek a heroin szeretik. És nem tudják, hogy miért nem lehet a heroin. És ha arra gondolunk, hogy nem az a cél, hogy gyorsan valakivel összeálljunk, és házat vegyünk, és gyereket nemzünk, akkor miért is lennénk metadonon? Tehát ezt valahogy így tudnám elmagyarázni csúnyán. Akkor a másik dolog, amit még férfiaknál tapasztaltam, az, hogy hát nem tudom őket szeretni, nem tudok nemet mondani másra. Miért mondjak nemet másra, amikor nagyon jól tudom, ha igent mondok erre az újra, megint újra átélhetem ezt a fantasztikus szakaszt, amikor minden jó, amikor tele vagyunk tervekkel, vágyakkal, és nem kell megnyírbálnom magam ahhoz, és belemenni ebbe a másikba. És 20-akárhány éves vagyok, miért is tenném? Csak ugye, amikor ennek így vége, és 30-akárhány vagyok, és most már jó lenne, ha nem én lennék a legidősebb férfi, a klubban, bár mondjuk a klub életnek is vége, akkor kezdenek el gondolkodni, de amiket mi, mondjuk a mi generációnk egy Elder Millennial vagy egy Gen X összeszedett még egy-egy járás alkalmával, mert ugye ez formálja a mi személyiségünket, ők ezen nem mentek át. Ők nagyon sok honeymoonon mentek át, nagyon sok...
Hát a mézes hetek, ahogy te is mondod, és azért érdekes, mert ez azt gondolom, hogy nagyon erősen visszahat a személyiségre, és formálja azt, hogy bizonytalanok, magabiztosak leszünk, mert te ugye arról beszélsz, hogy miért adjak le a saját igényeimből, de azzal a másiknak akkor viszont le kell adnia.
Igen.
Ha belemegy a játékba.
Igen.
És az viszont utána személyiség romboló már.
Igen. Igen. És én ezt látom, nekem nagyon sok olyan kliensem van, hogy ezt egy-két éve csinálja, és ő is lány, és ő is úgy van vele például, hogy hát én ezt tudom csinálni, ez nem is akarok elköteleződni, én nagyon szeretem ezt, hogy mindenki mindenkivel van, de amikor így folyamatosan 2-3 hónap után látja, hogy továbbállnak az emberek, és nem tudja, hogy miért, akkor most már látom, hogy így 1-2 év után, hogy ebben a körforgásban volt, legjobban így tudom mondani, hogy lehalkították volna a fényét. Tehát most már tényleg hat az önbizalmára, és halkítják le az ember fényét.
Beszéljünk még erről. Vendégem továbbra is Kiss Tamara, mentálhigiénés szakember, pszichológus. Innen megyünk tovább.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.